is lenne fény, szerelem.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Helyi idő szerint reggel megkezdődött az amerikai földrész magyar külképviseletein az országgyűlési képviselők választása. Összesen 5586-an voksolhatnak az amerikai kontinensen, 4 évvel ezelőtt ez a szám 4000 volt. A magyarországi lakcímmel nem rendelkező csaknem 497 ezer választópolgár közül 254 ezeren már leadtak levélszavazatot a Nemzeti Választási Iroda reggeli adatai szerint. Az addig ellenőrzöttek közül több mint 186 ezerben volt érvényes az azonosító nyilatkozat. A köztársasági elnök a Facebook oldalán arra bátorít mindenkit, hogy éljen a választójogával. Súlyog Tamás kiemelte, az országgyűlés, mint a legfőbb népképviseleti szerv tagjainak megválasztása, a magyar népszuverenitás olyan közvetlen megnyilvánulása, amelynek keretében a közhatalom forrásaként a magyar választópolgárok dönthetnek az ország irányításáról, és felhatalmazást adnak a képviselőknek a közhatalom gyakorlására. A Nemzeti Választási Iroda azt kéri a szavazóktól, hogy lehetőség szerint ne az utolsó órákra hagyják majd a voksuk leadását. A vasárnapi országgyűlési választáson azok, akik legkésőbb este 7 órakor beállnak a várakozó sorba, még majd leadhatják a szavazatukat. Az ország csaknem valamennyi kormányablaka nyitva tart ma és holnap, közölte György István. Ennek célja, hogy személyi okmányának hiánya miatt senki ne maradjon le az országgyűlési választásról, tudatta a területi közigazgatásért felelős államtitkár a Facebookon. Kizárólag személyi okmány ügyintézésre van lehetőség. Vasárnap délig kérhetnek mozgóurnát azok a választópolgárok, akik egészségi állapotuk vagy fogvatartásuk miatt nem tudnak megjelenni a szavazóhelyiségben. A korábbi választásokon benyújtott mozgóurna kérelmek a mostani voksolásra nem vonatkoznak, a választóknak újra kell kérniük, ha ismét így szeretnének voksolni. Fokozottan készül a választás napjára a mentőszolgálat, sok rosszul létre és sérülésre számítanak, egy átlagos vasárnaphoz képest 25%-kal többen lesznek szolgálatban. A rendőrség is felkészült, már ma kiemelte járőröznek. Újabb Orbán Viktor támogató üzenetet tett közzé Donald Trump amerikai elnök. Közösségi oldalán azt írta, az amerikai kormány készen áll az Egyesült Államok teljes gazdasági erejét a magyar gazdaság megerősítésére használni, ahogyan a múltban az USA kiváló szövetségeseinek javára tették, ha Orbán Viktornak és a magyar népnek szüksége lenne rá. Hozzátette, izgatottan várják, hogy befektessenek a majdani jólétbe, amelyet a regnáló kormányfő folyamatos vezetése hoz majd létre. Ha barátokat gyűjtesz, akkor baj esetén lesz kire számíts, kommentálta a bejelentést Orbán Viktor. Magyarországnak összefogásra és biztonságra van szüksége, jelentette ki a kormányfő. Orbán Viktor a Facebookon felsorolta a kabinet eddigi eredményeit, az IMF hazaküldését, a rezsicsökkentést, a családok megvédését. Az ATV-nek adott interjúban pedig közölte, hogy a Fidesz győzelmére számít. Ma megindítjuk az 1 millió készfogás nevű akciósorozatunkat, jelentette ki a Facebook oldalán. Azt kérte a Fidesz híveitől, támogatóitól, jelöltjeitől, hogy keressenek fel minél több embert és a nap végére, ha összesítik, akkor legyen meg az 1 millió készfogás. A Tisza párt elnöke is úgy véli, hogy Magyarországnak összefogása, egységre és biztonságra van szüksége, ezért kéri azt a választóktól, hogy szavazzanak rájuk. Magyar Péter a közösségi oldalán közzétett videóban úgy fogalmazott, Orbán Viktort ugyanazok fogják leváltani, akik 2010 óta 4x2/3-hoz segítették, a magyar emberek milliója, akiket cserben hagyott és elárult. Tegnapi EGRI fórumán azt hangoztatta, mind a 106 választókerületben komoly győzelmi eséllyel indulnak, később Miskolcon pedig már a győzelemre készítette fel támogatóit. Ukrajna tavasszal befejezi a barátság kőolajvezeték javítását, jelentette ki az ukrán elnök Kijevben. Volodymyr Zelenszky szerint a vezetéken sok mindent elvégeztek, ám a megsemmisült tartályokat nem lehet gyorsan helyreállítani. Hangsúlyoztam, a barátság vezeték javításának feltétele, hogy továbbra is fennálljon a felajánlott európai finanszírozás. Az ukrán-magyar használatszakaszon 4385-en jöttek tegnap, tájékoztatta az ORFK az MT-t, a rendőrség 16 embernek állított ki idegdenes tartózkodásra jogosító igazolást. Sebességellenőrzést végez országosan a rendőrség a jövő héten, közölte az ORFK a polisz.hu oldalon. A gyorshajtó kiszűrése érdekében az Európai Roadpol akcióhoz csatlakozik a magyar rendőrség. Végül az időjárásról. Holnap a kevés fátyol, illetve gomoly felhő mellett sokat süt majd a nap, csapadék nem hullik, a szél többnyire mérsékelt marad. A hőmérséklet vasárnap hajnalban -4 és -3, napközben 13-14 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
A mese alapállása a rácsodálkozás, a világra, a másik emberre. Az áprilisi képmás címlapján Marék Veronika, aki a mesék igazságáról beszél. Interjút olvashatunk a meseterápiás foglalkoztatásokat tartó Kecskés Karinával. Kiderül, hogy milyen a jó vigasztalás, és milyen határokat bont le egy mozi élmény. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Kedvesség az új bátorság címmel. Idén is versmondó versenyt szervez a Miskolci Versbarátok köre. A 10 és 20 év közötti határon innen és túli fiatalok számára meghirdetett versenyre április 23-áig a versalap22@gmail.com e-mail címen várják a jelentkezéseket. A versennyel kapcsolatos további információkat keresd a Versbarátok köre közösségi oldalán. Jelentkezz te is a Kedvesség az új bátorság című versmondó versenyre.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Mikor az élet elsodor téged, ne gondolj másra, bár az utazás, ne legyél gyár.
egy képlet, bárhol.
A hét évfordulója.
Kedves hallgatóink, 1848. április 11-én 5. Ferdinánd szentesítette az úgynevezett áprilisi törvényeket, amelyek Magyarország polgári átalakulásának alapját jelentették. Ettől az időponttól számítjuk a feudális rendszer megszűnését és a modern államszervezet kialakulásának kezdetét. Mai adásunkban e törvények márciusi előzményeit, jelentőségét és hatásait mutatja be dr. Pap József történész, az Egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének egyetemi tanára.
Kossuth március 3-a után érzi, hogy légüres térben mozog, valami támogatásra lenne szükség. Március 11-én Irényi Dániel megérkezik Pozsonyba, Pestről, a pesti forradalmi ifjúság, vagy akkor még csak ifjúság, követeként, akik azt a hírt hozza, hogy a pesti ifjúság egy emberként áll Kossuth Lajos és a Magyarország gyűlés felirata mellett. Most Kossuth erre angolos műveltséggel rendelkezik. Kossuth erre azt mondja Irénynek, hogy fogalmazzanak egy petíciót, amit lehetőség szerint a felirat nyilatkozat alapján tegyenek meg, és ezt a petíciót írassák alá a pesti néppen, és ezt az aláírt petíciót, jó néhány százezer emberrel aláírt petíciót nyújtsák be a Magyarország gyűlésére, és akkor Kossuth ezt felemelheti, hogy imhol itt van mögöttem a tömeg támogatása, ha nem fogadják el, akkor ez a tömeg forradalmat fog csinálni. Tehát Kossuth nem akar forradalmat, a forradalom lehetőségével fenyegetőzni akar. Ugye hát a politikus felhasználná a tömeget, ugye a saját céljai elérésre, ami egyébként ebben az időszakban a tömeg céljaival is megegyezik. Valószínű 12-ére Irinyi József elkészíti a 12 pontot, tehát amit mindenki ismer, és március 13-án, 14-én a fiatalok arról vitatkoznak, hogy hogy kellene ezt a 12 pontot most aláíratni, kivel, milyen módon, milyen lehet tőségek között, és az úgy döntenek, hogy március 19-én a József napi vásáron majd minél több emberrel aláíratják, akik akkor ide összesereglenek Pesten. Igen, ám, de közben ugye megérkezik, mint ugye köztudomású a bécsi forradalomnak a híre, és a bécsi forradalom hírére elhatározzák, hogy másnap március 15-én tömeggyűlést szerveznek, és aláíratják a hivatalos szervekkel ezt a petíciót, és így juttatják el majd a Pozsonyba, hogy nehogy már Bécs megelőzze a Pestet. És ugye március 15-ének délelőttje egész nap erről szól, hogy a fiatalok elindulva a Pilvaxból, körbejárva az egyetemeket, eljutva a nyomdához, kinyomtatva a 12 pont és a nemzeti dalt, tömeggyűlés szerveznek a Nemzeti Múzeumnál, ott minél többen legyenek, majd a Nemzeti Múzeumtól elmennek a Pest városházára, hogy egy városházán, mert hiszen pesti polgárok aláírassák a 12 pontot, és a városházáról a hajóhídon keresztül átvonulnak a helytartótanács épületéhez, a helytartótanácshoz, ahol szintén alá kell íratni a 12 pontot, hogy ezt végül is eljutassák Pozsonyba. Na most, amiről ők nem tudnak, ami időközben derül egyébként csak ki, hogy az a cél, ami miatt ők ezt az egész megmozdulást szervezik, az időközben hát idejét múlt. Hiszen március 14-én a főrendi tábla elfogadta a feliratot, és március 15-én éppen, amikor Petőfiék elindulnak az egyetemek irányába, az egyetem irányába, abban az időszakban éppen egy magyar küldöttség indul az elfogadott felirat, ugye, Bécsbe. A két központ, Pozsony és Pest egymástól függetlenül működik, de mind a ketten ugyanazokkal a célokkal ugye, működnek, és igazából ez március 15-ének, ennek a kettős helyszínű március 15-ének az igazi értelme. Tehát a politikus és az utca népe. Egyet akar, egy célt akar, és nézzük meg tökéletesen a törvények tiszteletbe tartásával. Mert Petőfiék egyszer szegik meg a törvényeket, amikor cenzúri engedély nélkül kinyomtatják a 12 pontot és a nemzeti dalt. Onnantól kezdve elmennek a városházára, nem a vármegyeházára, pedig oda hívják őket. Nyári Pál, Pest vármegyének az alispánya azt mondja a Nemzeti Múzeumnál a fiataloknak, hogy menjenek a vármegye házára, a vármegye elfogadja az ő petíciójukat. Petőfiék erre azt felik, hogy ők oda bizony nem mennek, mert ők pesti polgárok, és Pest, Szabad Királyi Város, nem Pest Pilis-Solt vármegyének a részét képezi. Tehát hiába van Pesten a pesti vármegye, tehát Pest vármegyének a vármegye házája, nem jogosult fölöttük városháza. A városházáról a helytartó tanácshoz. És sehol nem kerül sor tetlegességre. A követeléseket fogalmaznak meg, és ezeket a követeléseket elfogadják. Kérdés, hogy miért fogadják el ezeket a követeléseket? Ennek is megvan a megfelelő indoka, hogy István Nádor március 14-én értesülve arról, hogy Kossuth Lajos ugye, a pesti fiatalokkal fölvette a kapcsolatot, elküld egy követet Pestre, hogy akadályozza meg a forradalmi cselekményeket, magyarul számoljon be a pesti népnek arról, hogy mi történt Pozsonyban, elfogadták a feliratot. És ez a követ, bizonyos Almási Móric nevet viseli, a helytartó tanácsnál jár március 15-ének délelőttjén, és hozza a Nádornak az utasítását, amit röviden úgy lehet talán összefoglalni, hogy ne lőjenek. Tehát, hogy kerüljék el a forradalmat, kerüljék el a vérontást, pontosabban. És akkor Almási szépen átmegy a forradalmárokkal, és akkor együtt mozog velük. Tehát itt igazából a politika, az utca mind egyszerre mozdul, és ez egy magasztos célt szolgál, hogy a magyar átalakulás, hát békés eszközökkel való támogatását. És a kortársak ezt úgy is fogták föl, hogy Magyarországon ez a forradalom, ez egy törvényes forradalom volt. Tehát itt senki nem lépte át törvények által biztosított keretet. Tehát azok az eredmények, amelyek az áprilisi törvényekben, vagy április 11-én, ebben az új alkotmányban ugye, megvalósultak, ezek a törvények tökéletes betartása által valósultak meg. Ezért van egy ilyen érdekes megfogalmazás a magyar történetében, a törvényes forradalom. áprilisi törvények 31 törvénycikk, 31 úgynevezett keret törvény. Ja, azért hívják őket keret törvénynek, mert csak a legfontosabb alapelveket tartalmazzák. A politikusok gyorsan dolgoztak, lehetőség szerint minél gyorsabban létrehozni egy törvénycsomagot, aminek a tartalmát majd később meghatározzák. Tehát az a lényeg, hogy kimondjanak bizonyos alapelveket, és azoknak az alapelveknek ráérnek majd, megvalósításán ráérnek majd később vitatkozni, hogy a paragrafusokban menő vitákkal elegendő később foglalkozni. Ugye átalakul Magyarország teljes államberendezkedése. Ugye az egyik legfontosabb dolog, hogy népképviseleti országgyűlés fog összeülni következő választások után, hogy a népképviseleti országgyűlésnél a választójogot cenzushoz kötik. Tehát egy bizonyos vagyoni vagy értelmi képességnek kell megfelelni, hogy felnőtt férfi állampolgároknak, hogy választók vagy választhatók legyenek. Ugye itt az ország férfi lakosságának nagyjából egynegyede jut választójoghoz. Ez már egy óriási lépés. Na most ennek a népképviseleti országgyűlésnek alárendelik a magyar kormányt, hogy a felelős kormányzatot vezetnek be. Ennek a felelős kormánynak különböző minisztériumai lesznek. Ugye olyan minisztériumok születnek ekkor Magyarországon, mint a pénzügyminisztérium, önálló magyar pénzügyi politika, tehát ez is egy fontos, ugye ez gyakorlatilag 1500 óta nem létezik. Megszületik a hadügyminisztérium, tehát önálló magyar hadsereget feltételez ez, értelemszerűen belügyminisztérium, igazságügyminisztérium, vallás- és közoktatásügyi minisztérium, iparkereskedelmi és mezőgazdaságügyi minisztérium, közlekedés- és közmunkaügyi minisztérium, és van egy nagyon érdekes minisztérium, az úgynevezett király személye körüli miniszter minisztériuma, amit a kortársak már külügyminiszternek neveznek, tehát ez az a minisztérium, ami a magyar külügyeket irányítja. Legalábbis Bécsben közös külügynek, vagy a külügynek az irányításában megpróbál befolyni. Tehát megszületik az első magyar minisztérium, élén ugye Gróf Batthyány Lajossal, és hát egy koalíciós kormány, tehát a korszakban azt lehet mondani, hogy egy koalíciós kormány alakul. A másik fontos dolog, hogy jelentős társadalmi átalakulást, biztosító reformokat fogadnak el. A kötelező állami kárpótlásos örökváltságot, ami azt jelentette, hogy minden jobbágy az úrbéres telkével, csak az úrbéres telkével, ugye, felszabadul, és ezért egy fillért nem kell neki fizetnie, mert az állam majd kárpótolni fogja a földesurakat. Ez kérdés, hogy miből? Hát ezt akkor még senki nem tudja, ezt majd később fogják kidolgozni. Mindenki személyes szabadságot kap. Bevezetik a törvény előtti egyenlőséget, ami azt jelentette, hogy innentől kezdve, hogy nincsenek nemesi kiváltságok. Tehát a törvény előtt, az igazságszolgáltatás előtt mindenki egyenlő. Az általános adózás eszméjét elfogadják. Tehát közadózás, közadózásnak innentől kezdve érvényesülnie kell. Megszüntetik a különböző jobbágyi szolgáltatásokat. Többek között a tizedet, ugye az egyház felé fizetett tizedet, ezt majd valamilyen szinten kárpótolnia kell az államnak, ezt még senki nem tudja, hogy hogyan lesz, de majd a későbbiekben ezzel is foglalkozni kell. Emellett törvény születik a nemzetőrségről, ugye hát egy belső rendvédelmi alakulatot kell majd fölállítani, ami hát a törvények végrehajtását, békés végrehajtását garantálni fogja. Törvény születik a sajtóról, tehát megjelenik a sajtószabadság, ami egy nagyon érdekes dolog, ugye az ellenzék nyilatkozat úgy fogalmazott, hogy a célszerű sajtótörvény által körülírt sajtószabadságot óhajtjuk. Tehát a sajtószabadság az a törvény keretein belül érvényesül, egyébként elég kemény korlátokat szabnak, és van egy nagyon érdekes dolog, esküdtszéket léptetnek életbe, tehát a sajtóvédségek felett a polgárok ítélnek. Esküdtszék révén, ugye ez Deáknak a eszméje volt, az angol szász jogrendből vette át ezt az esküdtszéket. Sajnos nem honosodott meg Magyarországon, 1867-ben ezt az esküdtszéket törölni fogják. Érdekes például, hogy foglalkoznak az oktatásügyjel, tehát a Magyar Egyetemmel, ahol például a diákok számára lehetővé teszik a szabad tanár és tantárgy választást, hogyha ezt az egyetem biztosítani tudja, ez is egy modern lépés. Tehát ezek az áprilisi törvények. Egy új Magyarország megteremtésének lehetőségét kínálják föl. A törvényes út, a törvényes keretek, törvényes fejlődés eredményeként jöttek létre. Tehát ha úgy tetszik a reformkor ezáltal lezárult, kezdődik egy új alkotmányos Magyarország története. Pontosabban kezdődne. ugyanis egy rövid átmeneti periódus után ugye el fogunk jutni a szabadságharchoz, amit hát a történetírás gyakran úgy nevez, hogy önvédelmi harc. Ugyanis ezeket a törvényeket meg kell majd védeni a törvénytelenül fellépő Ausztriával szemben. Tehát ez már egy más történet. A március-áprilisi eufóriát viszonylag gyorsan fogja követni a realitásokból következő a kiábrándulás.
Szeretném
Mai adásunkban az 1848 áprilisában szentesített úgynevezett áprilisi törvények előzményeit, jelentőségét és hatásait mutatta be dr. Papp József történész, az Egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének egyetemi tanára.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Szeretessék a Jézus Krisztus, jó estét kívánok minden kedves hallgatónak, és szeretettel köszöntöm itt a Szent István Rádió Egri stúdiójában a mai vendégünket, Somoskői Viktort, a Heves megyei levéltár igazgató helyettesét. Az emberek nagy része, legalábbis én azt tapasztalom, hogyha elmondom valakinek, hogy tanár vagyok, az nem izgalmas, mindenki látott már tanárt, találkozott jó párral élete során, de ha azt mondom, hogy rádióba dolgozok, akkor mindenki felkapja a fejét, hogy fú, hát ez nagyon érdekes. Pedig a valóság itt is az, hogy az idő nagy részét mi is egy irodában töltjük, vagy felkészüléssel az adott beszélgetésre, vagy az elkészült anyag szerkesztésével, utómunkálataival. Egy kicsit úgy érzem, hogy a könyvtáros, levéltáros szakmára is úgy néznek az emberek, pedig kicsit sem unalmas ez a terület sem.
Köszöntöm én is a hallgatókat, megköszönöm a meghívást. Igen, vannak sztereotípiák a levéltársok kapcsán is, meg, de igazából én azt tapasztalom, hogy a legtöbben nem tudják, hogy mit csinál egy levéltáros, gyűl valami ugye postás lehet esetleg, vagy nem is tudom, leveleket gyűjt, vagy mi ez. Hát igen, tulajdonképpen közgyűjtemény vagyunk mi is, és ugye a megyére vonatkozó az összes irat, ilyen köziratot képező intézményt felügyeljük, az ő iratkezelésüket gyűjtjük, a maradandó értékű iratokat, hogy ezeket rendszerezzük, illetve elérhetővé tesszük a kutatók számára, illetve az ügyfélszolgálatunk is működik, ott pedig kaphatnak az állampolgárok egy-egy ilyen jogbiztosító iratot, vagy egy háznak a tervrajzát. Ugye vannak azok a szempontok, amik szerint mi ugye osztályozzuk az iratokat, hogy mi az, ami maradandó értékű, mi az, ami sejtezhető. Ez ugye vagy az, hogy ugye az ügyvitel szempontjából fontos, hogy megmaradjon, vagy pedig történeti értéket képeznek. És ugye ez a történeti értékű dokumentumokhoz kapcsolódik, hogy néha mi is magunk is végzünk kutató munkát, vagy forrásfeltáró munka, vagy pedig ugye akár tanulmányokat is írunk ezekből a nálunk fellelhető iratanyagokból. Ugye egy elég színes, izgalmas terület ez is, és mi magunk is fogadunk egyébként csoportokat, jellemzően iskolás csoportok szoktak minket látogatni, és akkor tartunk egy aktársétát, illetve bevezető előadásokat szoktunk a kollégáimmal együtt tartani a levéltárról, meg ott akkor elővesszük a legérdekesebb történelmi dokumentumokat.
Megkutatni is lehet menni hozzátok?
Természetesen, ugye a legtöbb kutató az a saját családfaját igyekszik kutatni, őket is próbáljuk segíteni, illetve sok egyetemista, vagy valamilyen történelmi témában elmélyülni kívánó kutatónknak a munkáját is ilyen adatbázisokkal, segédletekkel mind-mind próbáljuk így egyengetni.
Ez ugye a civil munkád, de emellett könyveket is írsz, illetve zenével is foglalkozol. Az Eventuszan gimnáziumban tanítottam angolt, és az egyik tanítványom ajánlotta a könyveidet, sőt tőle kaptam kölcsön az első két kötetet. Hogyan kezdődött az írás a te esetedben?
Igazából maga az írói tevékenység, illetve az írás iránti érdeklődésem, illetve a zene iránti érdeklődésem, az elég régre nyúlik vissza. Talán a legrégebbi az írás iránti érdeklődés. Hát amikor találkoztam először ugye a fantasy műfajjal, először csak ilyen lapozgatós játékkönyvekkel, akkor nagyon megtetszett ez a világ, amiben ezek játszódtak. És akkor egyre inkább belástam magam ebbe a műfajba, és akkor próbáltam minél több olyan művet megismerni, ami ebben a műfajban íródott, illetve különböző világokat, amiket alkottak az egyes szerzők. És egyszer úgy alakult ez, hogy csak úgy szórakozásképpen én is elkezdtem rajzolgatni egy térképet, mert ugye a legtöbb hasonló műfajú kötet az úgy indul, hogy van egy világtérkép, és akkor ugye abban látjuk, hogy hol zajlik a cselekmény. És én is csak úgy szórakozásképpen elkezdtem rajzolgatni egy ilyen térképet, lettek rajta folyók, hegyek, városok, minden egyéb, és akkor kirajzolódott a fejemben így ekköri a világ köré egy nagyszabású történet. Viszont úgy gondoltam, hogy ez egy akkora nagy volumenű dolog lenne, amit én kitaláltam, hogy azért elsőre ez nagy falat, és akkor gondoltam azt, hogy jó, nézzünk egy mellékszálat, egy előzményt, illetve tényleg egy ilyen mellékvágányát ennek a történetnek, ami csak kis regény lesz, ami egy nézőpontból követi az eseményeket, egy ilyen kis bevezető valamit, és akkor így született meg az Elveszett Aranyváros keresése, az első kötet. Egyébként még maga úgy az Avalantia nevű királyságnak a kitalálása előtt azért voltak sok ilyen írói próbálkozások, belekaptam több műfajba, mondjuk ilyen horrorba, vagy kalandregényekbe, maga ilyen játékkönyveket is próbáltam készíteni, amik hatással voltak rám, de majdnem mindegyik annyiban maradt, meg ugye ezekkel az asztali szerepjátékokkal is megismerkedtem, azok is jellemzően, vagy nagyon sok közülük ilyen fantasy világban játszódik. Amikor játszottunk, akkor többször én voltam a mesélő, az egyik kalandmodulomat például megírtam kisregényként. Hát ez még nagyon régen volt, ilyen 13 éves koromban, úgyhogy az megmaradt a fióknak is, de talán ez is egy lépcsőfok volt afelé, hogy én így szeretnék kicsit komolyabban is ezzel az írással foglalkozni.
Említetted, hogy játszottál a kalandjátékkönyvekkel, fantasy világok, nyilván az ember sokat olvas. Van-e olyan világ, vagy olyan szerző, akire szívesen emlékszel, újraolvasod, vagy úgy érzed, hogy a legnagyobb hatással volt rád esetleg?
Nehéz lenne kiemelni, mert nagyon sok szerző van, aki így vagy úgy hatással volt rám. Talán, hogyha egyet-kettőt kellene mondani, akkor David Gemmel az egyik, a heroikus fantasy-nek az egyik nagy atya, vagy a legnagyobb képviselője. Az ő történeteiben nagyon tetszett, hogy olyan emberközeliek a karakterei, esendőek a karakterek, hiába, hogy mondjuk egy ilyen zord külsejű harcost látunk, de mégis azért vannak olyan lelkisebei, vagy olyan tulajdonságai, ami mégis ilyen emberivé, esendővé teszi őt, és éppen ezért ugye a történetei sem kiszámíthatóak, hanem tényleg bárhol, bármikor valaki meghalhat, nagyon drámai fordulatokat vehet a cselekmény egy-egy könyvnek. Illetve a másik kedvenc szerző még Robert E. Howard, ő leginkább a Conan karakteréről ismert, egyébként több más karaktert is alkotott. Ő szintén ebbe a heroikus fantasy vagy hard fantasy műfajban alkotott. Neki pedig ugye nagyon tetszenek a történetnek a vállalt egyszerűsége. Egyszerű pőre, viszont olyan annál őszintébb. De amellett, hogy olvashatjuk ezeket egy egyszerű kalandregényként, vagy fantasy kalandként, azért vannak ezeknek is mélységei. Ha valaki egy kicsit mélyebbre ás, akkor láthatja például, hogy ő bemutatja mondjuk a barbár, illetve a civilizált világnak a különbségeit, és nem feltétlenül mondjuk inkább érdekes módon a barbár világ az, amit az erényeit jobban kiemeli, és a civilizációnak egy kritikáját fogalmazza meg ezekben a történetekben.
Elfelejtettünk egy fontos dolgot, ugye téged bemutattalak, de azt nem mondtam, hogy az írói álneved, Bastian Kald, és nem kérdeztem tőled, hogy miért pont ezt a nevet választottad, mit jelent a neved, és így tovább, erre térjünk már még vissza.
Igen, a Stian Skald név ez úgy jött, hogy mindenképpen egy írói álnévben gondolkodtam, amikor úgy volt, hogy megjelenik az első kötetem, több név felmerült, az már biztos volt, hogy egy álnevet fogok használni, és megint visszacsatolnék azokhoz a művekhez, amik rám hatással voltak. Ugye a 90-es években megjelent magyar szerzőknek a műveihez többek között, akik valamilyen angol szász névet publikáltak, és ez valamiért egy vagy eladhatóság szempontjából, vagy a kiadónak volt egy ilyen elvárása, hogy ilyen név alatt publikáljanak, és egy kicsit feléjük való tiszteletből gondoltam úgy, hogy akkor én is felveszek egy álnevet, de csavartam egyet a dolgon, és akkor nem, úgy gondoltam, ne angol szász legyen, hanem akkor legyen ilyen skandináv eredetű, és akkor így jött, hogy a Skald, a Skaldok az északi énekmondók voltak, azt ilyen pedig egy skandináv eredetű férfi név, ami tulajdonképpen annyit jelent, hogy vándor. Úgyhogy ha lefordítanánk, akkor vándorköltőt jelent a nevem.
Világok, ugye amikor az ember akar írni valamit, vagy akár, hogy mondtad, hogy meséltél, kalandmadulokat is készítettél, hogy ott a világépítés is hozzátartozik ahhoz, hogy az ember tudjon alkotni azon az adott létségon, nevezzük így, hiszen ráadásul a világot is neked kell megreálni, és nagyon figyelni kell rá, hogy se önellentmondásba ne keveredjen az ember, se ha valamit kitalált, akkor annak ne legyen az ellentéte, és így tovább. Tehát néha bizonyos szempontból még talán nehezebb, vagy legalábbis ugyanolyan nehéz, mint egy valóságban játszódó regényt írni.
Ez abszolút így van. Ugye nagy írói szabadságot kap az ember, hogyha ebben a műfajban alkot, de azért ugye tudni kell bánni ezzel a szabadsággal, ugye kereteket kell adnunk a világnak is, meg mondjuk ezeknek a különleges elemeknek, amik a világban előfordul, mondjuk csodás lényeknek, vagy akár a mágia, aminek jó, hogyha van egy korláta. Mert hogyha bármikor egy szereplő, egy varázsló előhúz a tarsajából valami kis varázslatot, amivel mindent megold, akkor nem lesz izgalmas a cselekményünk, akkor nem fogunk izgulni érte, hanem tényleg a jó fantasy az, aminek megvannak ezek a korlátai. Én is egyébként erre törekedtem, hogy amellett, hogy megvannak ezek a misztikus, mágikus elemek a három kötetben, azért legyen némiek földszagú is, tudjunk vele azonosulni, mi egyszerű emberek is. Ugye az én szereplőim is sokszor olyan problémákkal találják szembe magukat, mint mondjuk mi átlagos emberek.
Igen, és az fontos, mert ezt talán még közelebb tudja az olvasóhoz vinni, illetve segít akár a saját problémáin is túllépni, vagy látni, hogy más is küzd ilyesmivel.
Abszolút, abszolút, és tanulhat is akár a kötetekből, vagy akár néha példaként szolgálhat, elrettentő példaként, vagy pedig pozitív példaként.
Amikor elkezdted, ugye mondtad, hogy te is elkezdtél először csak térképet rajzolni, szerintem akik valaha játszottak, azok mind próbálkoztak ilyesmivel. Mi az a pont, amikor eljut az ember oda, hogy meg is csinálja?
Hát kell valószínűleg egy ilyen nagyon nagy hatás, ami éri az embert, és akkor onnantól kezdve elindul ez az alkotás. Rám a gyűrűkör a filmek voltak ilyen hatással, akkor ugye kezembe vettem a köteteket, már ismertem korábban is fantasy világokat, és akkor úgy nézegettem ilyen olyan térképet, akkor jött egy ilyen löket, hogy akkor csak úgy csinálok én is egy ilyen világot, és aztán ez szépen bővült. Szerintem egyébként a továbbiakban meg fontosak ezek az új benyomások, új hatások, amik érik az embereket, mondjuk akár az olvasmány élményeiben, hogy valami jót olvastam, és ebből valamit én magaménak érzek, és kicsit így tovább akarom gondolni, vagy ki akarom fejezni ugye a rajongásomat. De akár más milyen hatások is lehetnek, amit az ember így kiír magából, akár a való életben megtapasztalt dolgok. Én például nagyon szeretek kirándulni, a természetbe járni, és mondjuk ilyen élményeim nagyon sokat segítettek egy tájleírásnak.
Ezt egyébként akartam mondani, hogy majd, hogy nem szokatlan sokszor, hogy annyira szépen részletesen vannak a tájak leírva, hogy látja az ember gyakorlatilag el tudja képzelni, hogy merre jár, mit lát, és így tovább. Tehát akkor ez ebben mindenképpen benne van, hogy...
Igen, ez innen fakad. Ez innen fakad a természet iránti érdeklődésem, hogy azért a helyszíneket, mondjuk, hogy a erdei környezetben járunk, vagy valami természeti környezetben, akkor azért ott szépen kiszoktam fejteni. Valahogy ezt nem tudja az ember levetkőzni, de nem is akartam.
De nem is kell, tehát annál közelebb kerül az ember igazából ahhoz a világhoz, és akkor ez úgy jobban be tudja szippantani. Mi a helyzet a karakterekkel? Ugye beszéltünk arról, hogy tanulhat belőle az ember, hogy bele tudja írni azt, ami esetleg a saját életébe foglalkoztatja, történik vele. Mondhatjuk azt, hogy minden fantazinál ugye van egy főhős, vannak segítői, vannak ellenfelei, de ez igazából majdnem minden regényben vagy irodalmi műben így van. Ami eltűrő, hogy ugye mindig van valami küldetés, vagy mindig van valami kíváncsiság, ami viszi őket, mozgatja őket, és meg kell oldani. Nálad hogy alakult?
Nálam a főszereplő Fortios Maugis nevű varázsló tanonc, akiről azt érdemes tudni, hogy ő az korábbi életét azt egy varázsló rendben töltötte, egy toronyba, kicsit elzárva a világból, és tényleg amit erről a világról tud, azt könyvekből, régi fóliások lapjairól tudja, és éppen ezért nagyon jó volt őt főszereplőnek, vagy nézőpont karakternek megtenni, mert így az olvasó az ő szemén keresztül csodálkozhat rá erre a világra. Belesodródik egy kalandba, lesznek majd utitársai, kimozdul ebből a komfortzónájából, így keveredik nagyobbnál nagyobb galibákba, meg érdekesebbnél érdekesebb kalandokba, és tulajdonképpen ez az ő fejlődés útjának a kezdete. Hát a többi karakternél meg pont az ő különbségeik azok, amik talán adják így a csapatnak a dinamikáját, hogy az ő vitáik, az ő nézeteltéréseik, vagy pedig érdekes párbeszédeik az, ami talán még izgalmas lehet ezen a téren. Egyébként az első kötetben kicsit azt szerettem volna megmutatni, hogy egy ilyen útban, amit te is említettél egy ilyen kaland során, ugye mi veszi rá valakit, vagy mitől lesz valaki mondjuk kalandor? Mi az a motivációja, hogy nem feltétlenül a puszta kalandvágy az, hanem mindegyik karakternek van valami kis motivációja, valami előélete, ami affelé sodorta őt, hogy valahogy a mindennapokban nem találja a helyét, és kivágyik ezek közül a keretek közül, és éppen ezért indul mondjuk az elveszett aranyváros keresésére.
Szép lassan derül ki mindenkinek a motivációja. Ami nekem különösen tetszett a Maugis karakterében, hogy ugye nem kész ember, tehát tanonc. És ahogy halad az úton, ahogy mondtad, teljes egy személyiségfejlődés is, és az a rácsodálkozás a világra sokszor, tehát nem csak arra, ami körülötte van, hanem az emberi kapcsolatok dinamikájára, arra, hogy reagálja le a különböző helyzeteket, hogy gyakorlatilag minden új neki. És ezzel különösen jól lehet szerintem azonosulni.
Igen, meg egy jó kis játéktér az írónak, hogy akkor mi minden ilyen furábbnál furább helyzetekbe sodródik. Abszolút adom. Egyébként sokan kérdezték, hogy esetleg én vagyok-e, vagy magamról mintáztam-e, de ezt tagadom. Inkább azt szoktam mondani, hogy az első kötetben 4 szereplő van, akik útra indulnak, és kicsit mind a 4 karakter, úgy én vagyok egy-egy oldalam. És érdekes, amikor ellentétes karakterek, ellentétes érdekek, értékek ütköznek. Az ő, a Fortius Maugisnak a személyiség fejlődése egyébként nem egy regényben megy végbe, hanem a teljes trilógia, ez egy fejlődési ívet ér le. Sokszor azt szoktam mondani, hogy bár a cselekményben nem telik el hosszú idő, egy ilyen másfél évet ölel fel ez a 3 kötet, de kicsit úgy ahhoz is tudnám hasonlítani, hogy az első kötet egy ilyen ifjúkori én, amikor még az ember keresi az útját a világban, álmodozik. A második, a lelkek kútja, ott már azért szembesül a valóság sokszor rideg oldalával, a dolgok nem úgy sülnek el, ahogy az ember eltervezte, viszont itt van egy kis kicsúcsosodás, akkor úgy kiteljesedik ő, és nagyon sok mindent sikerül felfedezni magában, olyan képességeket, amik segítik megoldani a problémákat. És a harmadik kötet, a nem született, az pedig hát egy picit így az időskorra reflektál, bár még a hűsünk nem idős ekkor sem, de kicsit ebben jelenik meg a befelé fordulás, az elmélyülés a dolgokban, illetve a múlttal való számvetés.
Ami nekem megint csak tetszett a világ felépítésébe, illetve a világalkotásba, azon kívül, ahogy a természet leírásokat említettük, hogy olyan új fajok jelennek meg, amik nálad vannak egyedül. Tehát, hogy nem csak a történet, nem csak a világ, hanem azt be tudtad népesíteni olyan lényekkel, amik abszolút szintén a tieid.
Ezzel egy kicsit vitatkoznék, mert tényleg van egy-két olyan faj, amit ugye én találtam ki, vagy én alkottam meg, de nagyon sok másnak azért van előzménye. A mítoszokban, mitológiákban, legendákban fellelhető teremtményekről van szó, és egy kis kutatómunkát is végeztem ezek ügyében, meg ugye érdekelt is a téma, és úgy akartam ezeket megalkotni, ezeket a teremtményeket, hogy az adott kultúrkörhöz, vagy mond a világhoz azért valamennyire hű legyen, meg ugye azokból is meríteni. Ugye van olyan lény, ami több kultúrkörben is előfordul, néha teljesen más szerepkörbe, vagy más vonásokkal, de ezekből mind tudtam úgy meríteni. És valahogy, ha lehet ilyet mondani, így érzem hitelesnek, ha lehet miért mondani tényleg egy ilyen csodálatos kitalált teremtményre.
Mindenképpen, de ez ugyanaz, mint a hősöknek, hogy kell nekik egy háttértörténet, hogy az ember tudjon azonosulni, hogy lássa a motivációit, és így tovább. Hogy ezt hogy ismeri meg, ez megint egy másik kérdés, meg technika kérdése, hogy az ember hogy adagolja az olvasónak, de szerintem ugyanez érvényes a lényekre is. Tehát például a Rimuloknak a története, hogy ezt részletesen leírod, hogy alakultak, stb. Nyilván az ember találhat hozzá párhuzamot más mitológiákba, de akkor is az ad egy saját ízt, egy saját hangulatot az egész világodnak.
Igen, azért ez is egy szempont volt, mert ugye nagyon sok hasonló műfajt kötet van most így a könyvpiacon, illetve a múltban is rengeteg ilyen jelent meg, és azért a szerző így törekszik egy kis egyedi ízt adni a saját világának, meg egyfajta belső igény is ez, hogy hogy akkor legyen olyan, ami csak az én köteteimre jellemző. Valahogy ez így alakult.
De ez fontos is, mert tényleg, ahogy mondtad, most már úgy bemegy az ember, és akkor három polc fantasy minden könyvesboltban. Ez ugye szerintem, amikor mi elkezdtünk még ezeket olvasni, nagyon nem így volt, hanem úgy kellett keresgélni, illetve mentünk az adott tematikus könyvesboltba, hogy onnan meg tudjuk szerezni, amire szükségünk van. Hogy látod, mennyire nehéz kitűnni?
Egyre inkább. Ugye szűkül kicsit az olvasó réteg, illetve az olvasó réteg, aki rendszeresen olvas, vagy elkötelezett egy műfaj iránt. Meg ugye a műfaj is nagyon bővül, már nagyon, hát óriási kínálat van ugye maga a fantasztikus művekből, úgyhogy egyre nehezebb, ugye nem is beszélve a könyvpiacnak, ugye a rengeteg megjelent, évente megjelenő rengeteg kötetéből, ugye elvesz az ember ezekben a sok címben. Én magam is tudom, hogy egy sor könyv van, amit még szeretnék kiolvasni, és a lista az nem, hogy fogyna, inkább bővül. Talán nekem egy picit azzal volt szerencsém, hogy ez a műfaj, ez a nevezzük még epikus, vagy high fantasynek, vagy klasszikus fantasynek, ez talán most visszaszorult. Talán most ez nem nincs annyira jelen a könyvpiacon. Van egy kis ilyen nosztalgia faktor ezekben a kötetekben, mert ez a műfaj nálunk inkább a 90-es évek, meg 2000-es évek első fele ekkor virágzott, és most valahogy inkább így visszaszorult. Én meg annak örülök, hogyha mondjuk olyan fiatalokkal tudom megismertetni ezt a zsánert, akik még nem találkoztak ezzel, mondjuk a Gyűrűk Urán kívül, vagy Eragonon, vagy néhány nagyobb címen kívül nem nagyon találkoztak ilyen kötetekkel, és akkor nekik tudok egy újdonságot adni. Az idősebb generációnak meg talán ilyen jó eső nosztalgiával hathatnak ezek a kötetek.
Kedves hallgatóink, Somoskői Viktorral, alias Stian Skáld íróval készült beszélgetésünk első részét hallották. A következőt két hét múlva hallják majd ugyanebben az időpontban. Megköszönve megtisztelő figyelmüket, elköszön önöktől a mai műsor szerkesztője, Somosvári Eszter Anna. További kellemes rádiózást kívánok!
Megismételtük a 2025. szeptemberében készült műsorunkat.
a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6 és Tokajról a 101,8 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!